Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mit jelent vasárnapjának igehirdetési alapigéjét, megírva találjuk Jakab levelének második fejezetében a 8. verstől a következőképpen. Ezt írja Jakab: ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az írás szerint, szeresd fele barátodat, mint magadat, helyesen cselekeztek. De a személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és a törvény, mint törvényszegőket marasztal el titeket. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétett. Mert aki ezt mondta, ne paráználkodj, ezt is mondta, ne ölj. Ha pedig nem paráználkodsz, de ölsz, megszeged a törvényt. Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot. Az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Amen. Kedves testvérem, az Úr Jézus Krisztusban ismét elérkeztünk az egyházi évnek az utolsó vasárnapjaihoz. Adventtel új egyházi évet kezdünk, és a figyelmünket most ezeken a vasárnapokon, a hátralévő három vasárnapon a jövő felé fordítjuk. Ítélet, reménység és örök élet vasárnapjai. Az eljövendőre fordítja a tekintetünket, az örök életre, az ítéletre. November egyébként is a leginkább az elmúlásról szól. A természet is figyelmeztet bennünket, hogy álljunk meg egy kicsit, lassítsunk le és gondolkodjunk el néhány dolgon. Még hittanos koromban tanultam egy esti imádságot, ami szinte estéről estére eszembe jut, és el is mondom, ahogy meghallom a szomszéd templomból a harangszót este 8 órakor. Így hangzik ez az imádság. Az est harangszó odafent, vajon tudod-e, mit üzen? Azt kérdezi, hová haladsz, itt a földön meddig maradsz? Vége ím a napnak is már, az idő mi hamar elszáll. Térj magadba, gondold meg jól, hát ha neked utoljára szól. Élted felől még ma éjjel számolnod kell az Istennel. Legyen tehát arra gondod, mennyben legyen örök jussod. Az est harangszó naponta elgondolkoztat, hogy mi is az élet, hogy meddig tart a ma, hogy mikor kell majd számot adnom nekem is. Ha kinyitjuk az új szövetséget, akkor azt tapasztaljuk, hogy az első keresztények Jézus visszatérését és így az ítéletet reménységgel várták, mert hitték azt, hogy ezzel kezdetét veszi az örök életük, az Istennel való teljes, egész, egészséges kapcsolat a mennyek országában. Így kapcsolódik össze az ítélet, a reménység és az örök élet hármassága. Ítélet vasárnapja van ma. De még mielőtt nagyon belemélyednénk ebbe a komoly témába, emlékezzünk meg valamiről, illetve valakiről. 1483. november 10-én, éppen ma 530 éve, a németországi Eisleben városában egy kisgyermek látta meg a napvilágot, aki másnap, november 11-én, Szent Márton napján a keresztségben megkapta ennek a védő szentnek a nevét. Luther Márton élete összekapcsolódott egy 316-ban Szaváriában, a mai Szombathelyen született római ember, egy római katona életével, akit az egyház a hit példaképének is tekint. Szent Mártonról van szó. Szent Márton napja egy összetett ünnep lett az évszázadok során. A gazdálkodó világban ezen a napon tették le a szerszámokat, véget ért az aratás, és következett a téli időszak. Ilyenkor kapták meg a cselédek az éves bérüket, és ráadásként egy libát, ami összekapcsolta ezt a napot Szent Márton életével, aki akkor, amikor püspökké akarták tenni, elbújt egy olban, és a ludak a gágogásukkal elárulták a keresőinek, hogy hol van. És akkor tegyük hozzá, hogy Luther Márton élete is tulajdonképpen erről szólt. Nem tudott hallgatni, mert az igazságot nem lehet elhallgatni. Luther Márton olyan ember volt, aki nagyon komolyan vette az egyháza tanítását, ami az ő idejében komoly félelemre nevelte az embereket. Luther leggyötrőbb kérdése az volt, hogy hogyan érdemelheti ki Isten bocsánatát, a bűneinek a bocsánatát. Még egyetemi évei alatt szembesült azzal, hogy egy barátját egy este kocsmázás után a szeme láttára halálra verték. Ekkortól még égetőbbé vált a kérdés, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy az Istenhez jussak a halálom után. Aztán beállt szerzetesnek, de lelki békéjét itt sem lelhette meg, pedig mindent megtett ezért. Böjtölt, imádkozott, megtette, amit az előjárói mondanak, sőt még annál is többet, de valami nem hagyta megnyugodni a lelkiismeretét. Gyakran a rend főnöke szólt rá, hogy hagyja már abba az önsanyargatást, hiszen már annyit vezekelt, hogy az összes szerette is kikerült a purgatóriumból. De Luther hallotta a ludak gágogását a lelkében. Szeretett volna elbújni Isten elől, de Isten rátalált. És ahogy arról már két héttel ezelőtt is szó volt, a Biblia igéi megszólították Luthert. Isten ingyen, kegyelméből üdvözíti az embert. Isten ingyen, kegyelméből adja a bűnbocsánatot. Az örök életet nem lehet kiérdemelni. Semmilyen vezekléssel, semmilyen emberi cselekedettel. Az ítélettől csak Jézus keresztjébe vetett hit szabadít meg. És amikor Luther ezt felismerte a római levél olvasása kapcsán, akkor felszabadult. Felszabadult a jó cselekvésének a kényszere alól, és szabad lett az út előtte Istenhez. Ebben a szabadságban pedig rátalált arra az igazságra is, amit Jakab mai igényben így fogalmaz meg, úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez a mondat, mit is jelent a szabadság törvénye. Nézzük először részletesebben alapigénk többi gondolatát. Ezzel kezdődött a mai alapige. Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az írás szerint, szeresd fele barátodat, mint magadat, helyesen cselekeztek. A királyi törvényt, ahogy Jakab nevezi, Jézus mondta el a hegyi beszédben. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Ha végig gondoljuk ezt a mondatot, akkor több problémás részt is felfedezhetünk a saját életünk összefüggésében. Először is, szeretem én magamat. Az ember, amikor magára gondol, akkor gyakran jut el arra a pontra, hogy nem szereti magát, mert nem elégedett azzal, amit a tükörben nézve lát. Nem elégedett azokkal a dolgokkal, amit megtett, amit gondolt, amit érzett. De azért végső soron az ember mégiscsak kénytelen saját magával jóba lenni, így szeretni is, elfogadni a saját hibáját. A szeretet nem azt jelenti, hogy szeretem magam, mert tökéletes vagyok, hanem szeretem magam, mert én vagyok én. A királyi törvény másik fele pedig a felebarát szeretetére szólít fel. De ki az én felebarátom? Ezt a kérdést Jézusnak is feltették, aki az irgalmas samaritánus jól ismert példázatával válaszolt, ami szerint a felebarátot talán az embertárs szóval lehetne magyarázni, az az embertárs, a másik ember, aki segítségre szorul, a szenvedő embertárs. El tudom-e őt fogadni, ahogy elfogadom saját magamat, minden hibájával, minden öröklött vagy szerzett tulajdonságával. Jakab levelének a címzettjei nyilván büszkék voltak arra, hogy ők aztán jól betöltik a törvényt, a zsidóság törvényeit, De Jakab felhívja a figyelmüket egy apróságra. Alapigénk előzményében olvashatjuk, hogy a gyülekezetbe belépő szegény embert észesen veszik, a gazdagot viszont megkínálják a főhellyel. Mi történik itt? Személyválogatás, mondja Jakab. Tegnap láttam egy videót az interneten, egy alapítvány készítette ezt az Egyesült Államokban, egy hajléktalan férfit karolt fel ez az alapítvány, nem kellett sokat tenniük. Szeretett volna ez a férfi már megváltozni, változtatni az életén, de nem tudott kikerülni a mókuskerékből, amelybe beleesett. Nem tettek vele semmi különösebb dolgot, egy fodrász levágta a haját és a szakállát, és ráadtak egy öltönyt. A férfi ma már házra gyűjt, és az anonim alkoholisták csoportjába jár, kigyógyult az alkoholizmusból is. Ez eddig nem sikerült neki, mert a kinézete miatt szóba sem álltak vele. Ahogy elment fodrászhoz és egy öltönyt vett fel, egész más lett mindenkinek, a munkahelyeknek is a hozzáállása. Ezt írja Jakab, de a személyválogatók vagytok, bűnt követtek el. Isten igéje szerint a személyválogatás, legyen az nemzetiségi, faji, vagy egyszerűen csak a fent említett példa szerinti öltözködési vagy viselkedésbeni megkülönböztetés, bűn. Ha pedig valaki beleesik a bűnbe, akkor a törvény, mint törvényszegőt marasztalja el tetteiért, mondja Jakab. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen véte. Erre Jakab hoz egy példát is, mert aki ezt mondja, ne paráználkodj, ezt is mondja, ne ölj. Ha pedig nem paráználkodsz, de ölsz, megszegted a törvényt. De eszünkbe juthat a gazdag ifjú története is, aki oda megy Jézushoz és kérdezi, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Jézus azt mondja neki, tartsd meg a törvényt. Azt válaszolja ez a gazdag ifjú, megtartottam mindezt ifjúságunktól kezdve. Erre Jézus azt válaszolja, hogy menj el, add el minden vagyonodat és oszd szét a szegények között. Rávilágít Jézus ennek a gazdag ifjúnak a helytelen törvény értelmezésére, arra, hogy már rögtön az első parancsolatban vétkezett, mert nem Isten volt az Istene. De ez olyan igazságtalan, nem? Az, hogy ha egy parancsolat ellen vétkezünk, hogyha egy apró pici bűnt elkövetünk, már akkor az összes többi jó cselekedetünk, az addigi jó életünk, hogy megpróbáltunk erkölcsösen élni, azok mind törlődnek. Hiszen egy kis hiba is elég ahhoz, hogy ne legyen üdvösségünk. Miután 6 évig börtönmisszióztam, megtanultam azt, hogy a börtön tele van ártatlan emberekkel. Nem tudnám megmondani, hogy hányszor hallottam a következő, vagy nagyon hasonló mondatot, de én tényleg ártatlan vagyok, éppen csak ott voltam, amikor az az eset történt, aztán utána elfutottam, mert tudtam, hogy a rendőrök engem fognak elővenni. Aztán egy kis beszélgetés után kiderül legalább a bűnrészesség, néha tényleg az is, hogy abban a bűnben ártatlan, de van mellette számtalan másik, amit nem is tud a bíróság. Máskor pedig az ártatlanság abban áll, hogy én csak azért loptam el azt a tehenet, mert éhezett a család. Tehát tulajdonképpen én jót tettem, segítettem a családomon. Ez egy konkrét, megtörtént eset volt. De vajon igazságos lenne a társadalommal szemben, ha nem ítélné el ezeket az embereket, akik vétkeztek a társadalmi törvények ellen, az emberi együttélés szabályai ellen, egy véletlen gyilkosságért, vagy a megélhetési bűnözést? Hagyná folytatni, hagynánk mi folytatni, hiszen szüksége volt rá, hiszen csak megvédte magát. Azt gondolom, egyet érthetünk, hogy szükség van az ítélethozatalra. Az Isten ítélethozatától pedig ugyanakkor óckodunk. Azt mondjuk, hogy milyen kegyetlen az Isten, hogy ilyen apróságokon fennakad. Az egyházról, a kereszténységről ma az emberek véleménye az, hogy az Isten követelmény rendszerének megfelelni igyekvő, buta emberek gyülekezete. Mert én élek úgy, ahogy élek, nem bántok senkit, bezárkózom a saját kis életembe, a falaim közé és kész. De ezek a keresztények még állandóan kérkednek is azzal, hogy milyen jó emberek. Én szerintem sokkal külön vagyok náluk. Ma tőlünk azt várják az emberek, hogy erkölcsileg jók legyünk. Ugyanazt, amit annak idején Luther várt el saját magától, hogy egy tökéletesen működő gépezet legyen, hogy semmibe ne lehessen belekötni, amit tesz, és így tetszen az Istennek. És sokszor belemegyünk mi is ebbe a csapdába, és kimondjuk a megfelelbezhetetlen igazságot. Az előzetes fogvatartottak nagyjából fele azért jött el a missziós foglalkozásokra bent a börtönben, mert azt gondolta, hogy majd jól hangzik a bíróságon, ha elmondja, hogy ő már új ember, lám már Isten tiszteletre is jár. De vajon mi, akik tényleg eljárunk az Isten tiszteletre, milyen motivációkkal jövünk? Vagy hogyan olvassuk, hogyan hallgatjuk az Isten igéjét? Várjuk, hogy majd valamilyen iránymutatást kapjunk, hogy akkor most mire kell jobban odafigyelni ezen a héten? Vagy megpróbálok tényleg az Istenre figyelni, és rábízni magamat az élő Úrra? Luther életében egy gyökeres fordulat állt be, amikor nem megfelelni akart az Istennek, hanem felelt az Istennek. Arra a kérdésre, Luther Márton, szeretsz-e engem? Jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ahogyan egykor Jézus Pétert kérdezte meg. Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg, mondja Jakab. A szabadság törvénye azt jelenti, hogy szabad vagyok. Isten felszabadított engem a bűneim büntetése alól azzal, hogy egyszülött fia elszenvedte az én bűneim büntetését. Már nem vagyok többé az ítélet alatt, ha rábórintok az ő szeretetére. Gyerekkorunkban egy jó pár dolog összetört a lakásban, a szobában való focizásnak a következményeként, ami persze tiltott tevékenység volt a lakásban. De ugye, amit nem látnak a szülők, az nem is bűn, tehát folyt a játék. Aztán néha eltörött valami. És mi igyekeztünk eltusolni a dolgot. Nem szóltunk a dologról eleinte, de utána hetekig nem kellett figyelmeztetni bennünket a rendrakásra, mert tettük a dolgunkat. Lelkiismeret furdalásunk volt, és ezt nem tudtuk ledolgozni. Aztán vagy bevallottuk a tettünket, vagy kiderült valahogy, és csak azután jöhetett a bűnbánat és a feloldozás. Sokszor álltunk az ítélőszék előtt, de az ítélet a bűn súlyához képest mindig enyhe volt. A megkönnyebbülés pedig annál nagyobb. Isten ítélete el fog jönni, akár akarjuk, akár nem. És akár még ma megtörténhet ez. Ahogy a fákról lehullik a levél, úgy megyünk el mi is, szépen egymás után ebből a földi életből. De mi lesz a sorsa a lehullott leveleknek? Mi lesz az ítéletben? Az ítélő bíró nem azt kérdezi a fák leveleitől, hogy mennyire voltál hasznos, hogy mennyi oxigént termeltél, mekkora árnyékot adtál, hanem azt, hogy mennyire ragaszkodtál az ághoz, amely téged minden viharban, esőben, szélben megtartott, amely táplált és felnevel. Adja Isten, hogy megérthessük az ő ítélete szigorúságát, de ugyanakkor megtapasztalhassuk életünkben, már most ebben a földi életünkben a kegyelmének mérhetetlen gazdagságát is. Imádkozzunk! Mennyi atyánk, sokszor olyan nehéz súlyként nehezedik ránk az ítélet, főleg akkor, amikor előre ment szeretteinkre gondolunk. Köszönjük, Urunk, hogy nem hagysz bennünket reménység nélkül. Köszönjük, hogy megajándékozol bennünket igéddel. Köszönjük, hogy ebben az igében felhívod a figyelmünket a legfontosabbra. Arra, hogy elsősorban rád tekintsünk. Ne saját magunk akarjunk küzdeni az életért, hanem te tőled fogadjuk el az igazi örök életet. Kérünk téged, Urunk, segíts ezt még világosabban látnunk, még jobban megértenünk ítéleted szigorúságát, de kegyelmed gazdagságát is. Erre segíts, így vezess bennünket Jézus Krisztusért. Amen. Thank you.